Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzor, a külpolitikai szakértő. A beszélgetést felvételről hallják. Nagyon örülök, hogy elfogadtam meg kívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Frissítette nemzetbiztonsági stratégiáját az Egyesült Államok. Olvasható az interneten egyébként. Rendkívül érdekes reakciók jöttek rá a világ minden részéről, de ahhoz, hogy erről tudjunk beszélgetni, tudnunk kell, hogy mi az a nemzetbiztonsági stratégia. Az micsoda? Mire való?
Először is, ami a nyilvánosan megjelenik, az nem a teljes biztonsági stratégia, tehát elképzelhető a lényeg nem itt van, ez egy publikus változata.
Meglehetősen rövid olvasmányos.
Meglehetősen rövid olvasmány, 31 nány oldal, és általában ez az Egyesült Államok külpolitikai úgynevezett prioritásait szokta, biztonságpolitikai prioritásait szokta felsorolni, tehát általában, hogy mely országok vagy országcsoportok azok, amelyek a legnagyobb potenciális veszélyt jelentik az Egyesült Államok globális vezető szerepére, utána milyen kihívások vannak más területeken, az Egyesült Államok hogyan próbálja ezeket kezelni. Tehát a stratégia általában ugye azt jelenti, hogy valami célt meghatározok, és utána pedig ehhez hozzárendelek eszközöket. Tehát ilyen szempontból ez egy úgynevezett kötelező gyakorlat minden elnöknek, és 4 évenként ezt végrehajtják. Általában ezek a nyilvánosságra került szövegek eléggé úgymond le vannak butítva, bár most a jelenlegi ez nem teljesen emiatt vált híressé vagy hírhetté. Mondjuk szokásos és kiszámítható módon nyilván van Kínát, Oroszországot emelik ki mindig első számú úgynevezett peer competitornek, tehát hogy nagyjából egy szinten van gazdasági, katonai vagy bármilyen szinten az Egyesült Államokkal is a legnagyobb veszélyt jelentik, vagy pedig ugye adott a 2000-es évek elején a terrorizmus került az első helyre, a globális terrorizmus elleni küzdelem, a kábítószer ellenes küzdelem, főleg a határvédelem a Trump alatt, tehát változnak nyilván van a nemzetközi helyzettől függően a hangsúlyok, és hát a jelenlegi 2025-ös a nemzetbiztonsági stratégia sem különbözik ettől. Van, ami előrébb sorolódott, más pedig hátrébb sorolódott. Ugye a mi szempontunkból Európa érdekes, hogy némileg háttép sorolódott a sorrendbe, a harmadik mondjuk fő témacsoportba került, és hát azon belül is vannak a megállapítások, amelyeket nem szoktak beleírni a nemzetbiztonsági stratégiába, bár előre bocsátom azt eleve, hogy ezek a kritikák, amelyeket megfogalmaztak Európával szemben, ezek ott vannak, és ott voltak az Egyesült Államoknak a döntéshozói köreiben, de mondjuk hát nem hozták ezeket ennyien nyilvánosságra, hogy elégedtek az európai hozzájárulásával, akár katonai, akár politikai szempontból. A Trumpnak mondjuk a szellemiségét tükrözi a jelenlegi nemzetbiztonsági stratégia, amennyiben sokkal direktebben, nyersebben közli azokat az amerikai érdekeket, amelyek azért eddig is benne voltak a nemzetbiztonsági stratégiákban, csak hát udvariasabban vagy diplomatikusan megfogalmazva.
Egy elnök egy ciklusban egyszer csinál nemzetbiztonsági stratégiát, egyszer frissíti, vagy akárhányszor megcsinálhatja, lehet 26-os, meg 27-es is?
Hát elvileg 4 évenként kellene ezeket az elnöki, illetve hát a nemzetbiztonsági stratégiákat megírni. Abban az esetben, hogyha ugye az az elnök marad, akkor azért a drámai változások nem nagyon szoktak lenni. Most viszont tehát egyértelmű, hogy eléggé nagy a hangsúlyeltérés a Biden kormányzat stratégiájával szembe. eléggé jelentős az eltérés a 2017-es stratégiával szemben is, és feltetően a 2029-es is más lesz, hiszen akkor Trump már nem lehet elnök, még akkor is, hogyha adott esetben republikánus elnök marad a Fehérházba, akkor is azért várható hangsúly eltolódás. Tehát ilyen szempontból ezek a 4 éves stratégiai dokumentumok érdekesek, főleg ebben a jelenlegi eléggé megosztott amerikai politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális szintér előtt mögött, mert ezek jobban tükrözik azokat a törésvonalakat, amelyek megvannak az első utánk belpolitikájában is.
De egy ilyen új vagy frissített nemzetbiztonsági stratégiának kell tükröznie az egész Amerika politikai hozzáállását, vagy ez mindig a hatalmon lévő elnök és az ő csapatának a nemzetbiztonsági stratégiája?
Hát nyilván van, nem kell tükrözni, de azért figyelembe veszik a közvéleményt is, mert hiszen elvileg egy demokratikus államban a közvéleménynek a mondjuk a támogatás rendkívül fontos, hozzá kell tenni különben az, hogy ezek a megfogalmazások némileg szemben mennek ilyen pillanatban a közvéleménykutatóknak a megfogalmazásaival, illetve felméréseivel. Legjobb példa erre a Ronald Reagan intézetnek a felmérése, republikánus intézet, ahol az embereket megkezdték a NATO-tagságról, a Ukrajna támogatásáról, Oroszország szavai lehetőségéről, arról, hogy az első államok adott esetben kilépjen-e a NATO-ból, vagy ne lépjen ki, és gyakorlatilag egy 2/3-3/4-es többség volt, amellett, hogy Ukrajnának több pénzt és fegyvert kellene adni, Oroszországban nem szabadna bízni, első támoknak be kellene avatkozni fegyveresen, hogyha a NATO tagországokat valamilyen fegyveres támadás éri. Ugye ez némileg szembe megy azzal a megjegyzés, amit Trump néhány évvel ezelőtt hát mondjuk közölni előtt hangoztatott, hogy ne számítsak az első támukra akkor, ha kiprovokálnak valamit, és nem automatikus az ötös cikkely. A közönkutatások azt mutatják, az amerikaiaknak, ahogy mondtam, döntő többsége 2/3-3/4-ben benne vannak republikánusok, függetlenek, demokraták. Ezeket a biztonsági garanciákat, amelyeket többek között Európának adott az Egyesült Államok, ezeket hát gyakorlatilag kőbevésve látják.
Hogyan hajtják végre a módosított nemzetbiztonsági stratégiát? A hatalmas amerikai államgépezetben elolvassák, és elkezdik fordítani a hajót, ami a szerint, ami az új stratégiában van?
Hát bizonyos szempontból, de hát, hogyha a hajónál tartunk, azért általában meg szoktam jegyezni, az Egyesült Államok leginkább egy nagy tankerhajóhoz hasonlít, tehát ott a kormánykereket pörgetni nem nagyon lehet. Egy kicsit ide-oda, 1-2-3 fokkal jobbra-balra. Ami a leghangsúlyosabb ilyen pillanatban, hogy az úgynevezett nyugati félteke védelme nagyobb hangsúlyt kapott, mint eddig a nemzetbiztonsági dokumentumokba. A nemzetközi mondjuk szervezetek kisebb hangsúlyt kaptak. Európa igaz, hogy úgy szerepel, mint egy létfontosságú érdek szféra, vagy érdektelt első támoknak, ugye akkor viszont erős kritikákat fogalmaznak meg Európával szemben. Oroszországot ilyen pillanatban kevésbé tartják ellenségnek, mint inkább egy olyan nemzetközi szereplőnek, amelyel valamilyen módon egy módus vivendit kell találni. Tehát vannak hangsúlyeltolódások, de ez nem azt jelenti, hogy ezeket tényleg végrehajtják az első betűtől kezdve a utolsóig, mert hát azért változnak a viszonyok. Tehát Ukrajnának a védelme, az, hogy Ukrajnát mennyire fogják támogatni, az egyáltalán nem biztos, hogy olyan mértékben lesz, vagy nem lesz, mint ahogy benne van a nemzetbiztonsági stratégiába. Európa megint csak elég hangsúlyosan kapta a kritikát. Hozzá kell tennem azt, hogy nem az első alkalom. Tehát az első lövést úgymond ebbe az egész történetbe a müncheni biztonságpolitikai konferencián adta le. Nagyjából ugyanezeket mondta, hogy Európa nagy hibát vétett a bevándorláspolitikával. Donald Trump korábbi interjújban hasonlóképpen fogalmazott, Angela Merkelt téve elsődlegesen mondjuk felelőssé ebbe az egész kérdésbe. Tehát ilyen szempontból nem váratlan dolgok vannak a nemzetbiztonsági stratégiában. Az, hogy most ezeket mennyire hajtják végre, nagy mértékben függ attól, hogy például az orosz, ukrán, amerikai, európai jó esetben tárgyalások milyen eredményt hoznak, mert ott kiderülhet, hogy Egyesült Államok végül is milyen garanciákat vállal, és milyen garanciákat nem vállal Ukrajna kapcsán. Oroszországot mennyire akarja visszaintegrálni úgymond nemzetközi vérkeringésbe. Trump korábban arról beszélt, hogy akár a G8-akat föl kell újítani, G7, tehát Oroszországot visszavenni. Tehát ezek a kérdések meglehetősen nyitva vannak. A határvédelem az biztosan végrehajtható és végrehajtandó a dolog. Nyugati félteke védelme hasonlóképpen, ugye ez egy megint csak egy olyan kérdés, ami nem teljesen új, hogyha az ember jól figyelt, amikor Trump hivatalba lépett, sőt még hivatalba lépés előtt 2024-ben, aztán 25 elején, Grönlandról beszélt, Panamáról beszélt, és akkor mindenki felkapta a fejét, és kicsit vulgárisan szóval elkezdte vakarni a fejét, most mit akar Grönlanddal és Panamával az amerikai elnök. Ez beleillik a nyugati félteke védelmébe. Hozzá kell tenni azt, hogy Grönlandot már az amerikaiak 1867-ben meg akarták venni a dánok, amikor Alaszkát megvették az oroszoktól. Tehát ez sem teljesen új a nap alatt. És Grönlandnak a védelme beleillik abba a nagy stratégiába különben, hogy van az úgynevezett GIUK, tehát ez a Grönland, Izland és Egyesült Királyság, a UK, és ott a közöttük levő hát tengerszoros-szerű, az az Atlanti országból a kijutást tudja ellenőrizni. Tehát, hogyha az oroszokat nézzük, mint egy potenciális ellenfél vagy ellenség, akkor az oroszoknak az, hogy kiüssek az Atlanti-óceán, ugye egyrészt át kell haladni a Kategaton, másodszor pedig ezen a szoroson, igaz, hogy már amerikai ellenőrzés alatt van bizonyos szempontból Grönland, de akkor még inkább az lenne, tehát ennek megvan a maga logikája, mint ahogy az is megvan, annak is megvan a maga logikája, hogy a másik oldalon meg Kínának a csendes óceánra kijutását szeretnék az amerikaiak megakadályozni az úgynevezett első szigetlánc védelemmel. Dél-Korea, Japán, Tajvan, Fülöp-szigetek, akár Vietnám. Tehát mind a két oldalon, mind a két óceánnál az Egyesült Államok szeretne úgymond hegemon maradni. Grönland ilyen szempontból érdekes, Panama olyan szempontból érdekes, hogy az Atlanti óceán és a csendes óceáni kijáratnál, a Panama csatornánál kínai vállalatok jelentek meg, és vettek ki kötőket, hongkongi tulajdon, de hát nyilván a kínai állami, tehát ilyen szempontból a Panama így illik bele a nagy stratégiába, hogy Kínának a befolyását visszaszorítsák Ártába, Dél-Amerikába. Ilyen például Venezuela Hezbollah olyan szempontból illik bele a képbe, hogy egyrészt a fenntan élt biztonsági stratégia szempontjából rendkívül mértékben előre sorolták.
Tömegpusztító
fegyver. Igen, tömegpusztító fegyverként. Másodszor sokan azt gyanítják, hogy itt nem a fentanilról van szó, vagy bármilyen más kábítószerről, hanem Venezuela rendelkezik a legnagyobb olajtartalék a világon, és hogyha az Egyesült Államok ellenőrzése alá vonja rá, hogy úristen, ugye ráteszi a kezét erre az olajtartalékra, akkor az energiapiacon is az Egyesült Államok hihetetlen jó pozícióba kerül, és diktálhat sok minden. Többek között jó pozícióba kerül Kínával szembe, és egyéb országokkal szembe, amelyek behozatalra szólnak, és akkor már is az Egyesült Államoknak a, úgymond a puvárja megnő a nemzetközi életbe. Tehát a nyugati félteke védelme hangsúlyosan tovább lépés jelenthet egyéb globális stratégiai érdekek felé. Tehát ilyen szempontból az, hogy ezeket a lépéseket mennyire hajtják végre, az azért fontos, tehát az amerikai globális pozíciókat tekintve, hiszen független attól, hogy most milyen hangsúlyeltolódások vannak, az első támok egyértelműen szeretné megőrizni a hegemon szerepét a globális szinten.
De például Venezuela esetében az amerikai nemzetbiztonsági stratégiába belefér Venezuela megszállása? Tehát az, hogy területileg megszállják? Mert hogy lehetne másképp elképzelni, hogy rátegye a kezét az ottani olajtartalékokra?
Igen, hát területi megszállás nem biztos, hát azért lehet mondjuk megbuktatni az elnököt, ilyen már volt az amerikai történelemben, többek között Latin Amerikában, annak idején Nicaraguában, az Arbenz kormányzat, vagy Chilébe.
De voltak kudarcos kísérletek is, mondjuk Kubában.
Kubában nem sikerült ott érdekes módon. Kuba többek között azért sem sikerült, mert az az oroszoknak egyfajta lerakata volt, és az már elképzelhető, tehát egy komolyabb konfliktus váltott volna ki. Venezuelát is támogatják az oroszok, de feltetten azért nem bonyolódnának az amerikaiakkal háborúba az amerikai hátsó udvarban, tehát annyira az nem érné meg nekik, főleg akkor, hogyha le vannak kötve Kelet-Európában. Tehát a venezuelai olajkincsre nem muszáj pont megszállással rátenni az amerikaiaknak a kezüket, hanem egy barátságosabb kormány, és akkor a Chevron és az ExxonMobil és a ConocoPhillips és a többiek hát nyilvánvalóan tőkerőknél fogva vissza tudnak menni, és abban a pillanatban, hogyha ezek az nagy olajvállalatok közvetlenül az ellenőrzésükkor át tudják vonni a kitermelést, szállítást, és így tovább. Abban a pillanatban az első támoknak ez már is egy óriási lépés jelentene. A katonai megszállás azért nem lenne egy jó dolog, mert azért tartósan megszállni egy országot, főleg azért egy olyan országot, amely kiterjedésébe, földrajzi adottságát tekintve nagyon alkalmas gerilla háború, és egy újabb ilyen vég nélküli háborút folytatni Afganisztán, Irak, hasonló.
Ráadásul Trump béketeremtő.
Igen, az meg imázsa. Egyáltalán béketeremtőként 8 helyen teremtett békét, hogyha a saját számításait nézzük. Ez nem férne bele, nem valószínű, hogy ez megtörténik. Ugye akkor érdekes, a jogi vita folyik az első tálmokba, hogy az amerikaiak, amit az amerikai haderő mennyire lép föl jogosan a kábítószer kereskedők ellen a tengeren. Egyrészt, hogy hol, nemzetközi vizeken, nemzetközi vizeken, másodszor nemzetközi jog megtiltja azt, hogy akár háborúba se lehet civilek ellen támadásokat indítani haderőnek, itt azért civilekről van szó. Igaz, hogy nemzetközi terrorista szervezetek nyilvánította a trend de arangvát, amelyik hát feltettem benne van ebbe az egész üzletbe, és hát eléggé nagy a gyanú, hogy itt azért kormányzati szemhúnyás is van venezuelai részről, mint ahogy mondjuk korábban volt bolíviai részről, Evo Morales, ahol a koka termesztés nagy mértékben folyt, és onnan az export, vagy a másik oldalon Kolumbia esetében. Tehát az is biztos, hogy ezek az államok azért nem törik össze magukat, hogy megakadályozzák ezeket a termesztést, illetve át az exportot, mert feltetően ebből bizonyos fajta hasznot, százalékot kapnak.
Az új nemzetbiztonsági stratégia alapelvei közül nem meglepő módon az első az America First, vagyis azt írják a nyilvános verzióban, hogy minden döntésnél az amerikai érdeket kell mérlegelni. Amerikának mindenhol van érdeke a világban, mert mostanában azt tanuljuk, hogy Amerika nem akar mindenhol a világban jelen lenni, vagyis tehát akkor érdekese lehet mindenhol a világban.
Én úgy is fogalmazok, hogy nem tud. Tehát az úgynevezett unipoláris pillanat, ez a 90-es években volt egy népszerű hát megfogalmazása annak idején egy konzervatív újságírótól, amikor valóban az első államok egy olyan pozíciót, a Szovjetunió már széthullott, és hát a Jelcinél azt tudjuk, hogy meglehetősen egy gyenge vezetést hozott. A kínaiak még nem voltak abban a pozícióban, hogy az Egyesült Államoknak a pozícióit tudják bármilyen módon veszélyeztetni, gazdaságilag elsősorban. Tehát volt egy olyan 10-20 év, amikor az amerikaiak valóban azt tettek, vagy tehettek, amit éppen akartak, de ez a pillanat elmúlt. Tehát sokan beszélünk arról, hogy a hatalom szóródott, beszélünk arról, hogy a hatalom szorodása a nyugatról keletre, tehát most már, hogyha és többek között ez, amit az amerikaiak Európával szembe kifogásolnak, hogy az Európai Unió a globális GDP 25%-át adta 30 évvel ezért, most 14%-át. Nyilván van, ezért nem annyira erős szövetséges, és nem tudja az amerikaiakat annyira támogatni különböző fórumokon, mint akkor támogatta. Többek között ez is hozzájárul az, hogy az Egyesült Államok önmagában már nem tud mindenhol fellépni, és ezt már fölismerték korábban is. Barack Obama kezdte el ezt az arcvonal szűkítést, ugye kivonulása Közel-Keletről, Afganisztánból, Irakból, az amerikai kötelezettségeket szűkíteni. A Barack Obama elnöksége alatt helyeztek valódi nyomást az európaiakra, hogy emeljék föl 2%-ra a védelmi kiadásaikat a GDP arányosan. 2014-ben a Velszi NATO csúcstalálkozón történt. Ezt megfejelte Donald Trump, most már 5%-nál tartunk, igaz, hogy ez gyakorlatilag 3,5%-ot jelent katonai kiadást, a 1,5% az infrastruktúrás, de akkor is 5%-nál tartunk. Európára szeretne több terhet átállítani az Egyesült Államok. Többek között Ukrajna, a finanszírozás, a szomszédsági biztonságpolitika. Tehát ennek, hogy most már nem vagyok rövid, de hogy röviden befejezzem azt, amit mondtam. A Barack Obamától kezdve azért az amerikaiak felismerték azt, hogy mindenhol nem tudnak jelen lenni, és föl kell állítani a prioritásokat, és az a prioritás pedig a csendes óceán, mert az indó a csendes-óceáni térség, Kína elsődleges versenytárs, gazdaságilag már mondjuk a vásárlóerő paritáson mérve Kína már megelőzte az Egyesült Államokat, de hát azért Egyesült Államok mindig sok tekintetben Kína előtt jár, haditechnikába egy-két szektorban beérte az amerikaiakat Kína, de azért még mindig az egész spektrumot tekintve az amerikaiak jobban állnak, politikai szövetségeseket tekintve jobban állnak, katonai támaszpontokat illetve amerikaiaknak 800 plusz van, kínaiaknak egy darab, katonai szövetségese Kínának gyakorlatilag nincs, Egyesült Államoknak végül is a NATO, ott van az AUKUS, ott van a Quad, India, Japán, Egyesült Államok, Ausztrália, informális szövetsége, tehát összefoglalva az egészet, az amerikaiak egyrészt megpróbálják koncentrálni az erőiket, másodszor pedig, amit csak lehet átállítani a szövetségesekre, de pontosan miatt, mert a szövetségesek már nem olyan erősek, mint voltak legalábbis az Atlanti térségben, Európában, ezért azért ez az America First még azt jelenti, hogy az amerikaiaknak azért még a kötelezettségeket is adott esetben föl kell tartani, amit legszívesebben nem tartanának fönt.
Mit mond a nemzetbiztonsági stratégia a NATO-ról, amiben nekünk itt, Kelet-Közép-Európában minden bizodalmunk van, ismerve a saját haderünk állapotát?
Ez kicsit összefügg az előző kérdéssel. A NATO-ról kapcsolatban megjegyzi, hogy a NATO bővítés, annak vannak korlátai. Tehát a magyarul, hogyha szefolytjuk, az első tálmok nem kíván partalan biztonsági garanciát vállalni, mert hát egyértelmű, a NATO-ban a garanciát az első tálmok jelenti. És még csak az ember mondjuk némi keserű humorral még azt sem mondhatja, hogy most Luxemburg vagy Észtország, mert hát ilyen pillanatban azért gyakorlatilag a németeken és illetve a franciáken és a briteken kívül számba vehető ütőerő nincsen, főleg expedíciós képesség nincsen a NATO-n belül.
És ez a két atomhatalom is a NATO-n két, belül.
Igen, de ez is hát messze elmaradt, mondjuk tegyük fel az oroszokétól, kb. Az oroszok 10-12-szer több robbanófejjel rendelkeznek, mint a franciák és a britek együttvéve. De köztudott, hogy hát a német hadsereg rendkívül leromlott állapotban van, eszközök hiányoznak, emberek hiányoznak, tehát az igazság az, hogy a NATO bővítés az azt jelenteni, hogy az első támok újabb garanciákat vállalna adott esetben Ukrajna és egyéb területeken. Ezért nem hajlandó az első államok Ukrajna a NATO tagságát támogatni, és hát mondjuk ebbe a megfogalmazásba burkolta benne van az, hogy Ukrajna felejtse el egyelőre a NATO tagságot, mert azért ez teljesen más a dolog, hogy mondjuk az első támok támogatta a balti országoknak a felvételét, ami hát Oroszországgal bizonyos szempontból határos, főleg ugye a Kaliningrád adott tekintve, de hát azért valljuk meg őszintén, ez a három tagország azért nem jelent döntő változás, viszont Ukrajna igen, a területét tekintve, a területén található természeti kincseket tekintve, és azt tekintve, hogy adott esetben hát NATO katonák jelennek meg 400-500 kilométer Moszkvától, hát ez egyértelmű, nem az oroszoknak az álma, és hát ezen folyik most a vita többek között, hogy NATO katonák megjelenhetnek adott esetben bármilyen tűzszünet, vagy bármilyen megoldás esetében a Ukrajna területén. Itt most már a vita legutóbbi berlini találkozón már arról folyt, hogy hát a nyugati területeken adott esetben lehetnének NATO egységek, főleg hírszerzési és hát ez a tűzvezérlés, meg minden egyéb, de hát nyilván amerikai katonák jelenlétét Trump kizárta különben Ukrajnába. Tehát, hogyha meg is jelennek, az igazság az, hogy már vannak NATO katonák. Hát pár nap ezelőtt egy brit katonának a haláláról adtak hírt Ukrajnában, és hát köztudott, bár ezt nem nagyon szokták mondjuk hangoztatni, hogy hát kiképzők vannak sok országból Ukrajnában, illetve ukránokat képeznek is sok országban, többek között a Nagy-Britániában is. Szóval A NATO bővítés az nem opció ilyen például az amerikaiaknak, mert ez pontosan szembe megy azzal az elképzeléssel, hogy megpróbálják a kötelezettségeket olyan területeken csökkenteni, ami szerintük nem létfontosság az Egyesült Államoknak. Kelet-Európa szerintük nem. Tehát Ukrajna szerintük nem. A létfontosságú, Ukrajna létfontosságú az európaiaknak adott esetben, nem az Egyesült Államoknak. Egyesült Államoknak a kulcsfontosság érdekei máshol vannak. Hát, hogyha rangsorolni kellene, nyilván van első számú az Indo-Csendes-óceán, második számú talán a Közel-Kelet, és hát a vezetőben talán nem ütettük azt, hogy Európa már a harmadik csoportba sorolható jelen pillanatban. Tehát ilyen értelemben a NATO bővítés az nem opció. Ugyanakkor a közvélemény és ezek a különböző felmérések azt mutatják, hogy a NATO bővítésnek lenne az Egyesült Államokon belül támogatása. Ja, de hát azért, hogyha a következő kérdéshez lenne, hogy hát ki szeretne meghalni Zaporozsiáért, vagy nem tudom, Hersonért, akkor nem biztos, hogy az emberek túlnyomó többsége igennel válaszolna. A biztonsági garanciák lehetnek ilyenek, olyanok, amolyanok. Első támogatásban most is elég jelentős segítséget ad Ukrajnának, nyilván hírszerzés és egyéb segítséget. Többek között még Elon Musknak is a műholdjai segítettek a tűzvezérlésbe a Ukrajnának.
Adható ma 2025 végén világos válasz arra, hogy az híres ötödik cikke, ami arról szól, hogyha valamelyik tagországot támadás éri, akkor azt mindenki saját maga elleni támadásnak veszi, és aktiválja ezt a rendszert. Ez működőképes, vagy nem működőképes? Megtörténne, vagy nem történne meg?
Erre nagyon nehéz választ adni, ugyanis hát most újabban elkezdték ezt az ötödik, híres ötödik cikket boncolgatni. Az ötödik cikke, hogyha emlékszem, azt írja elő, hogy egy tagország nem provokált harmadik fél által megtámadása esetén a többi tagország segítséget nyújt. De expressis verbis nincs ott, hogy katonait. Hát mindenki úgy értelmezi, hogy ez katonai segítség gyakorlatilag, de nincs beleírva az, hogy military. Tehát nyilvánvalóan sokfajta segítség lehet. A háborús cselekedetnek minősül többek között mondjuk a blokkád, ahogyha mondjuk a oroszokról van szó ilyen pillanatban, és blokkádot vonnak az orosz kikötők köré. Ez egy háborús cselekedet lenne. Annak idején említettük Kubát, Kuba köré nem blokkádot vontak, mert a háborús cselekedet karantén volt, ugye? Tehát, úgyhogy a fogalmazok, az is érdekes. Hát ugye most folyik a vita, hogy az oroszoknak a nyugati országban levő hát pénzügyi követelését, tehát majd a letétbe helyezett pénzét kisátítják, az hadüzenetnek, hadüzenetként fogható föl, vagy nem. A japán különben jelezte, hogy ő nem hajlandó az orosz pénzekhez hozzányúlni. Tehát sokfajta módja van annak, hogy adott esetben segítse egy ország a másikat. Nyilvánvalóan jelen pillanatban mindenki úgy értelmezi, hogy adott esetben Tallinnál és Rigánál és Vilniusnál megjelennek az amerikai csapatok, vagy pedig, hogyha olyan a helyzet, akkor amerikai csapásmérés ér orosz erőket. Szóval sok minden elképzelhető. Nyilván az automatizmus az nincs meg minden esetben. Az a segítségnyújtás, ez többfajta lehet. Hogyha most visszatérünk ezekre az országokra, nyilvánvalóan mondjuk a belga haderő az nem fogja megváltoztatni alapvetően mondjuk egy orosz NATO konfliktusnak a menetét, vagy ugyanúgy más országokat is mondhatnék, anélkül, hogy megsértenem ezeket. Egyszerűen hát a képességeket, a haderő nagyságát és sok minden egyebet tekintve, ezek nem nincsenek egy szinten, mondjuk egy olyan komoly kihívással, mint adott esetben lenne egy orosz támadás. Orosz támadás egyértelműen csak amerikai beavatkozással állítható meg, pont.
A doktrina, illetve a nemzetbiztonsági stratégia az európai civilizációs önbizalom helyreállításáról is beszél. Erre Németországban fölhördültek, hogy miközük ehhez. Miköze van Amerikának az európai civilizációs önállóság helyreállításához?
Igen, hát ez Antonio Costa is szóvá tette, és mások is szóvá tették, de ez nem új, tehát már korábban Donald Trump utalt arra, hogy Angela Merkel két súlyos hibát vétett, az egyik a bevándorlás kérdése, a másik pedig az energiapolitikába a letérés a nukleáris energiáról, és aztán elvágva az orosz a német köldökzsinort, és hát emiatt Németország versenyképtelen, mint Európa motorja, visszaesett ugye 25%-ról 14%, ez nem csak németek, hanem úgy általában. Tehát az, hogy a bevándorlás az Egyesült Államokban egyfajta civilizációs kívásnak tekintik, ez nem új. Trump az első kormányzata alatt is, illetve még az előtt eléggé hát egyértelmű kérdéseket tett arra vonatkozóak, hogy a bevándorlók mennyire segítik az első támok társadalmi kohézióját, gazdasági politikai stabilitását. Tehát a magyarul a Donald Trumpnak és a republikánusok jelentős részek, Vance és így tovább, az a véleménye, hogy abban az esetben, hogyha korlátlan más civilizációból származó bevándorlásnak utat adok, akkor az előbb-utóbb meg fogja változtatni annak az országnak a profilját, társadalmi, gazdasági, politikai profilját, kulturális profilját, és abban az esetben, ugye, hogy most, hogyha a NATO-ról beszéltünk, a NATO-ról mindig kiemeljük azt, hogy a NATO nem egyszerűen csak egy katonai szövetség, ebbe különbözik a korábbi katonai szövetségektől, mondjuk egy első világháború előtti Antantól, a brit-francia-orosz, mert hát mi volt a közös elvi, vagy mondjuk civilizációs alap. Hát semmi, nyilvánvalóan. Viszont a NATO-t mindig azt mondjuk egy értékközösség is. Na most, hogyha értékközösség a NATO, és a NATO kulcsfontosságú országaiba az értékközösség, ez, vagy az értékek alapvetően meg fognak változni, vagy megváltozhatnak, méghozzá olyan irányba, ami a jelenlegi nyitott társadalom, idézőjelbe, parlamentarizmus, joguralma, sok minden egyebet erodálja. Abba az esetben a NATO is, és az atlanti közösségnek az értékközössége súlyos károkat szenved, és az első államoknak első számú szövetségese Európa, a világ különböző pontjain, nemzetközi szervezetekbe, ENSZ-től kezdve a diplomáciába, és így tovább. És tehát abban az esetben, hogyha Európa elveszíti ezt a fajta közös civilizációs alapot, akkor az első államok is meggyengül globálisan. Tehát ez a logika elmögött, és hát ennek megfelelően nem csak Németországot úgymond emelte ki Donald Trump, hanem a Politikónak adott interjújába ismételten visszatért Londonra, Sadiq Khanra, aki, ahogy szokták mondani, csak kicsit elbarra Sztálintól, annyira tényleg a baloldali Madurótól kezdve sevezik mindenkinek a híve és a támogatója. Nagy-Britanniában ugyanez a helyzet, hogy megváltozik fokozatosan a brit társadalomnak a képe, ami többek között, tehát abban is remélhető, hogy a volt Canterbury érsek már azt mondta, hogy hát a sária ló is, sária törvény is megengedhető az első tánkban, az Egyesült Királyságban, hiszen van több millió a muzulmán él, és hát nekik a sária törvény az többet jelent, mint a Nagy-Britániában évszázadok óta, Magna Carta óta képít tett törvényi háttér. Nos, hogyha ez valóban így történik, és hát ugyan demográfia az egy nagy úr ilyen esetben, a idézőjebb őshonos lakosságnak a már gyakorlatilag mindegyik nyugat-európai országban negatív a termékenységi rátája, tehát kevesebb gyerek születik már egy hét, egy nyolc, sőt, null, egy alatt van, illetve a bevándorló hátterűeknél 3-4-5, hát akkor igaz, hogy eléggé nehéz azért a jelenlegi trendeket közvetlenül kivetíteni 20-30 évre. Egyesült államok erre jó példa, mert már 50 évvel ezelőtt azt jósolták, hogy 2020-ra a fehér lakosság kisebbségbe lesz, de hát ilyen pillanatban, hogyha hozzászámítjuk a spanyol nyelveket, akkor mindig 61%-ban vannak, ugyanis amikor a bevándorlók megérkeznek, és fokozatosan integrálódnak a társadalomba, ha integrálódnak, Egyesült Államokban ez egy erős folyamat, Nyugat-Európában ez már nem annyira erős, tehát hogyha integrálódnak, akkor fokozatosan átveszik annak a többségi társadalomnak a normáit, tehát akkor már nem 4-5-6 gyerek lesz, hanem 1-2, mint ahogy a középosztályban, és tehát csökken a születésszám. Európában viszont nem nagyon látjuk azt, hogy óriási erőket mozgosítanának a több helyen, akár a franciaországi, németországi, Nagy-Britannia, tehát a kulcsfontosság országban levő bevándorlók, hogy ők mindenáron átvegyék a többségi társadalomnak az értékeit, és hát ennek megfelelően, hogyha a demográfiában is a saját úgymond hagyományaikat követik, akkor valóban bizonyos mértékben, hogy nem is egy az egybe, kivetíthetjük ezeket a demográfiai trendeket. Tehát magyarul én azt mondanám, hogy ennek az amerikai megjegyzésnek vagy gondolatnak van valós alapja, mert hogyha valóban megváltozik drámaiban és drasztikusan ezekben a kulcsországokban, és hát Spanyolországot is hozzá lehet venni a demográfiai összetétel, az magába fogja hozni az értékeknek a megváltozását is, és az értékek jelentik az atlanti közösségnek az alapját. Most többek között ezért említette hangsúlyosan a nemzetbiztonsági stratégia a kelet-közép-európai országokat, ahol a bevándorlók gyakorlatilag elhanyagolható létszámban vannak, és ezek az országok még azokat az értékeket válják, amelyek az atlanti közösség alapértékei, és nem fenyegeti őket ilyen pillanatban az a veszély, hogy a sária törvény, vagy bármi egyéb át fogja venni 10-20-30-40 éven belül, legalábbis több helyen, hogyha nem is mindenhol, de akár bizonyos területeken az elsőbséget a hagyományosan kialakított nyugati demokratikus társadalmaknak az értékrendjétől.
De milyen eszközei vannak az Egyesült Államoknak arra, hogy támogassa a bevándorlástól mentes, egyelőre mentes országok ezt az elvet valló kormányait akkor, amikor a nemzeti kormányok általában szoktak tiltakozni, ha valaki kívülről próbálja befolyásolni a belső politikájuk?
Hát igen, ez a kívülről befolyásolás, ez ugye egy érdekes kérdés, mert azért ugye az európaiak most rendkívül érzékenyek lettek, de hát azért gyakorlatilag Orbán Viktor kivételével mindenki a demokratáknak szurkolt, és hát elképzelhetően őket segítette, hogyha nem is közvetlenül, de hát nyilván a sajtótól kezdve sok mindenen keresztül. Tehát ez az érzékenység azért egy kicsit álszent, én annyit mondanék. Nyilvánvaló, hogy a Trumpi mondjuk a karakterből következő, ez sokkal nyersebben valósul meg, mint az, hogy az Európai Uniós vezetés ugye a demokratákat és Bident és Kamala Harris-t és a többieket hát körül rajongta a sajtóján és sok mindenek keresztül. Az első támok jelenlegi vezetés úgy látja, hogy ezekben az országban vannak olyan kormányok és olyan politikai erők, hát hogyha most Szlovákiát nézzük, Magyarországot nézzük, Csehországba Andrej Babis győzött, Lengyországban az elnök jobb konzervatív elnök van ilyen pillanatban Karol Navrotsky személyében, akik ezt a fajta a szemléletet tükrözik, hogy bevándorlást megállítani, határvédelem, és hát ennek megfelelően ezeket a hagyományosabb értékeket, családvédelem, családtámogatásnak a fenntartása, és hozzá kell tennem azt is, hogy azért ennek megvan a maga stratégiai jelentősége is, ugyanis ezek az országok a frontországok. Tehát az amerikaiak azért az utóbbi időben kicsit finomabban, nem annyira finoman elkezdték átcsoportosítani az erőik, európai erőik jelentős részét ezekbe a térségekbe, és hát köztudott, hogy a két legfontosabb ország lassanként Lengyelország és Románia, és nem Németország ilyen szempontból, és hát most a baltiak, és hát amikor Trump az első elnöksége alatt erre az Intermariumról beszélt, felelvenítette Piłsudski Marshallnak az elképzését, ugye a három tenger együttműködése, közép-kelet-európai országok együttműködése, balti, Fekete-tenger, Adria, hogy erre kellene támaszkodni az első támoknak, mert ezeknek az értékrendszere érdekei közebb állnak hozzá, mint mondjuk egy nagyon balos spanyol vezetéshez, vagy egy nagyon balos mondjuk német vezetés. Tehát valljuk meg őszintén, ilyen pillanatban azért Friedrich Merz eléggé szűk kalickába szorította be magát a nagy koalícióval. Hát gyakorlatilag Angela Merkel is félig meddig szociáldemokrata politikát folytatott, mert nélküle nem nagyon tudott volna kormányozni. Nagy-Britániáról nem is szólva. És hát mindegyik országban azért megvan a visszahatás, az AfD-től kezdve az EPÖ-ig legutóbbi közvéleménykutatások már Ausztriában az EPÖ-t 26%-ra teszik, és a hagyományos néppártot már 6-7%-ra. Nagy-Britániában a Nigel Farage-féle Reform UK már messze előtte jár a konzervatívoknak és a munkáspártnak is. Tehát azért mindenhol megvan ez a visszahatás ezekben az országban, ellenreakció, és hát nyilvánvalóan erre utalt Donald Trump, vagy ez a stratégia, hogy ezeket az erőket, a patriót erőket kell támogatni, mert hát azok jobban megértik az első támokat, a törekvéseit, illetve hát személy szerint Donald Trumpnak az elképzeléseit.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Magyaris Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is felvételről fogják majd hallani. Ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetést már automatikusan kapják meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.